Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Május 16-án, most szombaton találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Minorita templomban, ezt a rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be, 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Sólyog Tamás államfő kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek. A Sándor Palota közleményében azt írták, a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti és ezzel együtt a kormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát. Kinevezte tehát Magyar Péter kormányának minisztereit Sólyog Tamás köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Sólyog Tamást, hogy ne akarjon közös fényképeken szerepelni a miniszterekkel. Később az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt az új kormány tagjai, Magyar Pétert már szombaton miniszterelnökké választották. A magyar emberek példátlan felhatalmazást adtak a Tisza pártnak, mondta Magyar Péter a parlament előtti beszédében, amiben a minisztereit mutatta be. Napközben a tervek szerint már majd ülésezik is a kormány. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni hetedik cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a voksolásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. 24 órán belül várhatóan elfogy a stratégiai tartalékokból származó dízel, írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a MOL. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Privát Bankár portálnak elmondta, a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányába, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendezés áll. Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter még hétfőn. Andrei Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az akkujói atomerőmű építésén dolgozó török vállalatok meghívást kaphatnak a Paks 2 projekt építésébe, jelentette ki Alekszandr Lihacsov. A Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak nyilatkozott. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a Magyar Honvédség a héten több magyarországi helyszínen a közös műveleti és reagálási képességek fejlesztése érdekében, közölte Böröndi Gábor. A vezérezredes vezérkari főnök ismertette, a Magyarországon települt NATO előretolt harccsoport alegységei május 14-ig nappal és éjszaka is légideszant műveleteket, helikopteres lövészetet, valamint tüzérségi tűz vezetését és igénylését gyakorolják. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-ig rendezhetik a számlájukat kamatmentesen, írta meg a 24.hu portál. Az üzemzavart egy karbantartás okozta. Donald Trump amerikai elnök péntekig tartó látogatást tesz Kínában Xi Jinping kínai elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceánjáróról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról, megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére már majd sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Július volt délután, én megvittelek a vázon. Idilli pillanat, jegyez meg, ha netán majd hiányzom. Mert este már egy kerthelyiségben azt lódítom majd valakinek, te lehetsz a feleségem. S hazafelé, hogy is hívják, még rám nevetett. Bocs, de mindig összekeverem a neveket. Ági, miért kell rád várni, Jutka? Megtanultam, Betty nem felejti, hogy engem nem lehet szeretni. Nagyon várta, Klára, a pokolba kívánta, Réti egy mosolyba rejti, hogy engem nem lehet szeretni. Anna, visszakapnám, Éva, gondol rám néha, Letti, ő sem felejti, hogy engem nem lehet szeretni. Olga, mindig boldogra, Dóra, eltűnt viradóra, Kitti, mosolyba rejti, hogy engem nem lehet szeretni. Hányszor beázott a sátratok, s átjöttetek, később a barátnőddel is egyszorosabb kapcsolat köttetett. Ott leszek majd nálad is csak, mondd meg, hogy hányra, hát emlékezzünk vissza most arra a nyárra, mikor egyedül annyi őzikét ejtettem el. Ne haragudj, csak a nevüket felejtettem el. Ági, miért kell rád várni, Jutka? Megtanult, Betty nem felejti, hogy engem nem lehet szeretni. Márta, nagyon várta, Klára a pokolba kívánta, Réti egy mosolyba rejti, hogy engem nem lehet szeretni. Anna, visszakapnám, Éva, gondol rám néha, Letti ő sem felejti, hogy engem nem lehet szeretni. Olga, mindig boldogra, Dóra eltűnt viradóra, Kitti ki egy mosolyba rejti, hogy engem nem lehet szeretni. Várni, Jutka, megtanult, Betty nem felejti, hogy engem nem lehet szeretni. Márta, nagyon várta, Klára a pokolba kívánta, Réti egy mosolyba rejti, hogy engem nem lehet szeretni. Anna, visszakapnám, Éva, gondol rám néha, ő sem felejti, hogy engem nem lehet szeretni. Olga, mindig boldogra, Dóra eltűnt viradóra, Kitti ki egy mosolyba rejti, hogy engem nem lehet szeretni. És katicával kettőnek egyforma pólónk volt. Szabályosan rajzolódott ki rajtuk a megyfolt. Az enyémet másnap, más mosta már, de nem jött ki soha. Beleívódott gyerekkorom megyfoltos nyoma. Azóta mennyi kézpár markulta már e pamut kötege. A nevükre most felsorolnék egy-két ötletet. Ági, miért kell rád várni? Jutka, megtanult. Betty, nem felejti, hogy engem nem lehet szeretni. Márta, nagyon várta. Klára, a pokolba kívánta. Réti, egy mosolyba rejti, hogy engem nem lehet szeretni. Anna, visszakapnám. Éva, gondol rám néha. Betty, ő sem felejti, hogy engem nem lehet szeretni. Olga, mindig boldogra. Dóra, eltűnt viradóra. Kitti, ki egy mosolyba rejti, hogy engem nem lehet szeretni.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban dr. Mészáros Aranka egyetemi docens a különböző generációk sajátosságairól beszél. Előadása az Egyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények igazgatói számára tartott értekezleten hangzott el 2024. októberében.
Nem egy egyszerű téma keretében kerültünk itt össze, generációváltás az iskolában. Hogyan is értsük meg egymást? Arról szeretnék egy kicsit beszélni az elején, hogy mik voltak az én előzményeim, hogy kerül a csizma az asztalra, hogy kerülök én ide. Hát én rögtön egyetem először is. Édesapám nem engedte azt, hogy én pedagógus legyek. Tehát azt mondta, hogy ő is pedagógus. A pedagógus az a nemzet napszámosa, nem lehetek pedagógus, földrajz, történelmi szakos tanár szerettem volna lenni, hát nem lehettem, ezért elmentem pszichológia szakra Debrecenbe. Mi történt? Elvégeztem a szakot, rögtön elkezdtem tanítani, és azóta is a tanári pályán vagyok, tehát, hogy aminek lennie kell, az előbb-utóbb bekövetkezik. A közös sorsunkat pedig onnan eredeztetem, hogy akkor, amikor ti elkezdtetek tanítani, akkor ti se ezzel a generációval kezdtétek, ahol most vagyunk, és ti is valószínűleg hasonló problémákkal néztek szembe, mint ahogy én is az egyetemen folyamatosan, ugye én elkezdtem majdnem a saját kortársaimat tanítani, és akkor egyre fiatalabbak jöttek, és már néha mi is ott állunk, hogy úristen, mit csinálunk ezekkel a gyerekekkel, annyira megváltoztak. És először szeretném magat bemutatni, lehet, hogy néhányan ismeritek is egyébként a munkáimat. A könyv az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, ez a tanárképzésben nagyon hosszú ideig kötelező könyv volt, több mint 10 000 példányban jelent meg, és ilyen nagyon tudományos neve van, hogy az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Debrecenből elkerültem az ELTÉ-re, és az ELTÉ-n csak ilyen tudományos szózatokkal lehetett könyvet megjelentetni, miközben tele van gyakorlati jellegű ismeretekkel. Tehát ez a gyerekeknek a megismerése és az osztályoknak a működtetéséről szól. Rengeteg gyakorlati dolog van benne, és Zoltán ugye mondta, hogy egy hidat szeretnétek képezni az iskolák és az egyetem között. Hát hagyd mondjam el, hogy az egyetem különböző tanszékei között is már is hidat képeztetek, mert én a két előző előadót nem ismertem, tehát itt találkoztam velük, úgyhogy már onnan is jön az újabb információ. És akkor az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága címkönyvnek az apropóján megjelent ugyanez HR-eseknek is, tehát az ELTÉ-ről elmentem, mert sajnos nem tudtam annyira gyakorlatias lenni, mint amennyire én szerettem volna, viszont Gödöllőre hívtak, akkor ott indult a HR szakot, az nagyon gyakorlatias volt a képzés, tehát megjelent az a másik könyv. Aztán pedig arról volt szó, hogy jó lenne valami a kommunikációról is, meg a konfliktusok kezeléséről is. Nektek is ajánlom nagyon sok szeretettel, és Zoltán tudja, mert már küldtem át neki PDF-esített formában ezekből a könyvekből. Ha bárkinek szüksége van rá, ír Zoltánnak, tőle megkaphatjátok, jó? Illetve, hogyha valami olyat kértek, amit megtaláltuk az interneten, és még nem küldtem el, nagyon szívesen átküldöm. Előadásaim is vannak fent a neten, hát élemedettebb koromból kiindulva elég sok mindent tudtam idáig csinálni. És egy nagyon lényeges dolog az Üzlet és Pszichológia című folyóiratban pedig az asszertív kommunikációról jelent meg egy nagyon jó kis tanulmányunk. Az volt a címe, azt írta a főszerkesztő, hogy ezt receptre kéne felírni, konfliktus helyett legyen asszertivitás. Tulajdonképpen minden, amiről most beszélek, részleteiben benne van ezekben a könyvekben, és ami most nagyon aktuális az az, hogy 2017-ben mi ketten létrehoztunk egy olyan könyvet, aminek az volt a címe, hogy Generáció sok. Tehát ugye a generációk, akik sokkot okoznak számunkra, és akkor róla már majdnem minden tudtok, még egy dolgot hadd osszak meg, 3 gyermekem van, akik így végigmentek a különböző generációs körön, úgyhogy ott is rengeteg tapasztalatot szereztem, ugyanúgy, ahogy ti a saját tanítványaitokkal és a saját gyermekeitekkel. Mai előadásnak a célja az az, hogy a különböző generációkat ismerjük meg, és a 2 legfiatalabbat, a Z és az Alfa generációt, akik jelenleg a középiskolában, illetve az általános iskolába kerülnek szembe velük. Hát mi is jellemző rájuk, nektek megvan a magatok tapasztalata. Én csak összegyűjtöttem mindazt, amit a könyvekben leírnak meg. Bevallom nektek őszintén, tanárszakosokat tanítok, és a tanárszakosoktól is összeszedtem egy csomó információt, mi az, amit tapasztalnak, mi az, amik ilyen általános generációs szokások, és mi az, ami nekik bejön, hogy hogyan érdemes velük bánni. Úgyhogy ezeket szeretném veletek megosztani. Hát a helyzet az az, hogy a technológia nagy mértékben megváltoztatta a szemléletmódot. A köznevelésben jelenleg tanulók, gyerekek, azok beleszülettek a Google világába. Szokták mondani, hogy még ott van a fenekükön a tojásé, hát ő rájuk a Google ragadt rá, de rendesen, ugye? Tehát, hogy ők már semmit el nem tudnak képzelni, anélkül, hogy a Google ne keresnék meg. És hát bizony, mi még az elmúlt évezredben láttuk meg a világot, és nekünk teljesen más tapasztalataink voltak, teljesen más a kiinduló pontunk, és ez rengeteg kérdés meg konfliktust idéz fel. Nekem még eszembe jutott itt az előadásra való készülés közben, hogy 1995-ben én azon gondolkodtam, hogy egyáltalán elkezdjek egy számítógéppel foglalkozni, vagy olyan távol áll tőlem, hogy még véletlenül se egy könyvtári katalógust létrehoztak számítógépen, és szittam a mindenféléjüket, hogy miért nem lehet megmaradni a kis cetliknél, mert nekem az sokkal kellemesebb volt. Hát bizony ezeket a konfliktusokat, ezeket meg kell oldanunk, a kérdéseket meg kell válaszolnunk. Most, ahogy itt működni fogunk, különböző kérdéseket fogunk megválaszolni. A családban elkezdtünk találkozni velük. Nagyon érdekes, ide is 2 férfit rajzoltam fel, hogy miért, azt nem tudom. Hát a tesztoszteron valószínűleg náluk jött ki a leghamarabb, amikor nem értettek egyet egymással, ugye? Tehát azért mi se értünk egyet mindenben az unokáinkkal, de azért mi egy kicsit lekerekítettebben tudjuk ezeket a dolgokat megbeszélni. Aztán jött a tanári. Hát bizony a tanáriba is azok az Y-generációs fiatalabb kolléganők már egy kicsit másképp gondolkodnak a dolgokról, mint mi. Na aztán, amikor meg bemegyünk az osztályba, és mivel szembesülünk, akkor, amikor ott állunk, tanárként azt mondja a gyerek, hogy azonnali feedbacket kérek. Nálunk az egyetemen van olyan, hogy beküldi dolgozatát, 2 óra múlva ír, tanárnő, megkapta a dolgozatomat? Na, biztos nem ennyire durva nálatok a helyzet, de én, amikor először találkoztam ezzel, hát úgyhogy mindig azzal kezdem, a fél év elején az órát, hogy 48 óra reagálási időt kérnek szépen. Nekem az a normális reakció, nem az, ami nektek, hogy beírjátok, azt rögtön már 5 választ is kaptam rá. A következő ott és akkor akarom csinálni, amikor nekem időm van. Szoktatok ilyennel találkozni? Hát ez a hihetetlen nagy szabadságvágy. Megvizsgáltuk egyébként, különböző generációkat vizsgáltunk, és azt találtuk, hogy az önállóságra való igény minél fiatalabb egy generáció, annál nagyobb. Az, hogy én akarom eldönteni, és mindenhol mindig adjatok nekem döntési lehetőséget, ez náluk hihetetlen erős. Hát a baby boom generáció mikor akar dönteni az iskolában? Megkaptuk a feladatot, aztán csináltuk, ugye? Tehát, hogy teljesen más a hozzáállásunk. Multimédiát akarok, minden órára tessenek nekem bejátszani valamit, hogy nekem az nagyon élményszerű és érdekes legyen. Mit érdekel engem, hogy a tanár magyaráz a táblánál, játssza le. következő multitask vagyok, egyszer sokféle mindent tudok csinálni. Tehát akkor, amikor megkérdezem a hallgatót, hogy mit csinál, amikor ott azért a telefonját nyomkodja, hát egyrészt természetesen jegyzetel, de látom, hogy nem jegyzetem, mert egy videó megy előtte, és akkor azt mondja, hogy én úgy jegyzetelek, hogy közben a videót hallgatom, én egyszerre tudom a kettőt. És az, hogy játszva szeretnék tanulni, mert úgy sokkal könnyebb. Tehát legyetek szívesek mindig valamilyen játékos formátumba belerakni mindazt, amit tanulok. Hát milyen unalmas egy tanári magyarázat, játszunk már inkább. Az se baj, hogyha közben tanulok valamit, de valahogy úgy tanítsátok már bennünket, hogy az hihetetlenül érdekes legyen. No, hát ehhez bizony változni kell, hogy így tudjuk tanítani őket. És most egy modellt szeretnék veletek megismertetni, ami egy kicsit elméleti lesz, de annál nagyszerűbb, mert hogy mindenféle változási folyamatot, hogyha megakad, ezzel a modellel értelmezni tudtok. A változás csak és akkor indul be, hogyha elégedetlenek vagyunk a jelennel. Azzal, ami most éppen van. Ha ti elégedetlenek vagytok azzal, ahogy most tudtok bánni a legifjabb generációkkal, hát akkor valószínűleg megfogalmazódott már bennetek, hogy valamit változtatni kéne. Nem rajtuk, mert rajtuk nem tudunk. Ők már ilyenek, amilyenek. Ők már ide születtek, neki már ez a kiinduló pont, hogy már pedig Google van. Neki nem az a kiinduló pont, hogy esetleg be lehetne menni a könyvtárba és megnézni valamit, mert az már őt nem érdekli. Mi még bemegyünk, imádjuk a könyveknek az illatát. Nem is tudom, hogy a fiatalok azok mikor vesznek a kezükbe könyvet. Egyébként egy iszonyatos élményemről hadd számoljak be. Elmentem Egerbe cipőt venni, és a cipőboltban egy apa, körülbelül a másfél éves gyerek lehetett, így viszi a hátán a gyereket, a gyerek meg így tartja a kezébe a telefont, és ott össze-vissza magyarázza a telefon valamit. És oda mentem az apukához, és megkérdeztem tőle, hogy most ez egy olyan jó lehetőség lenne. Itt elmagyarázni, hogy az a piros cipő, az a zöld cipő, szálljon le a gyerek, nézzék meg, hogy melyik a nagyobb, melyik a kisebb, tehát hogyha már együtt vannak, akkor miért nem beszélgetnek? Hát én ezzel nem tudok beszélgetni. Ez csak olyankor van csend, amikor így húzolom, és nézheti a telefont közben. Úgyhogy ezek a gyerekek azok, akik 3-4 év múlva megjelennek majd az iskolákba is. Elkeserítő, de azért én még remélem, hogy van hozzájuk kulcs. A következő dolog, kell, hogy legyen egy elképzelt jövőnk. Az elképzelt jövőben sok minden beletartozhat. Beletartozhat az, és talán ez lenne a legjobb, hogy én tanárként tudok olyan körülményeket teremteni, ahol figyelő szemek néznek rám. Ez nem egy egyszerű dolog, de remélem, hogy a mai előadás végén néhány ötletet fogtok majd ezzel kapcsolatban kapni. Ha nincs elképzelt jövő, nem fogtok nekiállni a változásnak. Tehát nagyon fontos, mindig gondoljátok át, hogy mi az, amit szeretnétek majd mondjuk egy év múlva. És ezek után meg kell tenni az első lépéseket. Az első lépéseket már is teszitek ti is, hallgattatok előadásokat, még én is itt vagyok, hazamentek, mindenféle egyéb képzésekre jártok, úgyhogy ez így teljesen rendben van. Elkötelezettnek kell lenni. Az elkötelezettség az az, hogy nem adom fel. Nem sikerült, hála Istennek, valami új technikát tanultam, nem sikerült, hála Istennek, van egy munkaközösség, majd annak a tagjaival megbeszélem, hogy hát, ha másnak ugyanez a módszertan működik, és valamit egy picit után kell hangolni. Az elkötelezettség azt jelenti, hogy ténylegesen belül megvan az elhatározás, meg fogom csinálni. Ha nincs elkötelezettség, ha egy-két kudarc után feladom, akkor az tuti, hogy az a cél, az elképzelt jövő az nem fog bekövetkezni, és hogy ellenállás lesz benne, az teljesen biztos. Minden változással szemben van ellenállás. Mert miért is ne lenne? Hát az a könnyű, amit eddig csinálunk, idézőjelbe téve. Eddig az működött, de már nem működik. Tehát ilyenkor ezt az ellenállást valamilyen szinten érdemes lebontani, és az, hogy az ellenállást le tudjuk bontani, el kell engedni bizonyos dolgokat, és el kell fogadni bizonyos dolgokat. Az elengedésre javaslom annak a gondolatnak az elengedését, hogy ezek hülyék, és nekik kéne változni. Nem fog menni. Inkább el kéne fogadni azt, el kell fogadnunk azt, hogy más módszertannal kell megközelíteni őket, és akkor fognak működni. Tehát, hogyha az eddigi kulcsok nem voltak jók, akkor érdemes más kulcsokat keresni, és ahogy hallottam itt a mentortanár képzéssel kapcsolatban nem beszéltünk itt az előző előadóval, és mégis egy csomó olyan dolgot fogok majd mondani, amit már a tanárképzésben megvalósítanak. És ami még egy jó dolog volt számomra, az az, hogy nem csak a most tanárképzésben résztvevők számára nyitott ez a mentortanár képzési lehetőség, hanem akár utánképzés, szakképzési formában is elmehettek oda. A komfortzónában fejlődési lehetőség van, bár roppant nehéz kimásznunk a komfortzónából. Komfortzóna az, amikor bent vagyunk a tanáriba, és közösen szidjuk az új nemzedéket. Mert hogy ez szörnyű. Hogy a mi jó kis módszereinkkel ezeket nem lehet tanítani. Mégis hogy képzelik? Aztán történik valami nagyobb dolog, ami kibillent bennünket a komfortzónából, és arra jövünk rá, így, hát lehet, hogy mégse csinálok jól mindent. Azért valami is picikét kéne változtatni. Tehát kikerülök a tanulási zónába, ahol fejlődési lehetőség van. És hogyha megoldok bizonyos problémákat, akkor a komfortzónám növekedni fog. Tehát, hogyha most sikerül megoldani valamit, a következő alkalommal, amikor ugyanazzal a problémával szembesül, már semmiféle negatív érzésem nem lesz. Tehát ezért érdemes kijönni a komfortzónából, ugye, mert ez egy fejlődési lehetőséget okoz. Hát a kérdés az az, hogy hajlamosak vagyunk ennek neki látni? Akarunk mi ilyesmit csinálni? Nem kérek most elköteleződést, de legalább belül fogalmazzátok meg, hogy érdemes-e. Nem lesz egyszerű, energiát kell beletenni, de hogy megoldási lehetőségeket fogtok kapni itt az előadáson végére, ez teljesen biztos.
Kifogyunk a harapból, kifogunk szavakat a folyóból. Ez a perc bíztató, a csönd hozzá hidegen jó. Sok ezer darabot letörünk az időből. És a nap neki dől, és a kék vízt kör, a kék égbe tör, ugyanoda érkezünk, jársz el nekem. Kinyílik az égból, ha van ereje, semmi gond, legalább belete tovább, a szívbe egy új filmzene ez legyen, ha lepereg az életem, nevetés tördött, betű fut a pőcímben, kinyílt ma az ég.
Repülőt húz csoda ív, relatív kihatóz, lelet könnyű ét, árad szét a szavakon túl.
Kinyílik az égbolt, ha van ereje, semmi gond. Újra a filmben ez legyen.
Szóval pedagógusként tudatos embernek kell lennünk. Mire van szükség ahhoz, hogy tudatosak legyünk? Tanuljunk a saját tapasztalatainkból, saját hibáinkból. Ki az, aki ezt azért meg szokta tenni? Tehát aki azért elgondolkodik rajta, amikor valamit... Proaktivitás jellemez benneteket valószínűleg. Mi ez a proaktivitás? Ezt is százezerszer hallottátok már valószínűleg. Reaktív meg proaktív ember. Mi a különbség a kettő között? A reaktív az mit csinál? Valamire reagál, a proaktív?
Megelőzi.
Az pedig előre. Így van, tehát előre gondolkodik. Megelőzi a problémákat. És probléma helyett legyünk megoldásorientáltak. Ez mennyire jellemző rátok? Most százalékot szeretnék kérni, az eseteknek mondjuk a 0-30 százalékában, 30-50 és 50 felett, igen. Tehát mindig tegyétek fel a kérdést, amikor valami történt, hogy akkor merre van az előre, hogy tudom megoldani, mit kell tennem annak érdekében, hogy legközelebb ez ne forduljon elő velem. Most beszéljünk egy kicsit arról, hogy mik is ezek a generációk, van-e erre vonatkozom bármilyen ötletetek? Az azonos életkorú gyerekek vagy nemzedékeknek a hasonló élményei, tehát ugyanolyan körülmények között nevelkednek, ugyanolyan szocializációs hatások érik őket. És a kohorsz élmények hatására az értékek is hasonlóak, valamint a preferenciáik, tehát hogy miket szeretnek. Meg fogjuk ismerni a generációs sajátosságokat, generációk értékeit, preferenciáit, a működésüket, azt, hogy hogyan lehet működtetni őket, és egy generációs szinergiát jó lenne létrehozni velük, ugye a win-win, ezt ismeritek, ugye a nyertes-vesztes helyett inkább a nyertes-nyertes, és próbáljuk meg újra keretezni a generációkról kialakított véleményünket. Tehát, hogyha egy kicsit pozitívabban tudjuk látni azt, amit itt hallottunk, hogy gyorsan azonnali visszajelzés akarnak, és úgy érezzük magunkat, mintha egy puskával soroznának bennünket le, mert nincs időnk átgondolni, ugye, mert mi teljesen más tempó szerint haladunk, akkor, ha át tudjuk keretezni, jó, és akkor ők is átkereteznek majd, akkor ők is egy kicsit lenyugszanak, aztán más szemüvegen keresztül néznek bennünket. A veteránok, ők azok, akik már nyugdíjasok, körülbelül 2 millió a létszámuk, ők nagyon nehezen tudnak megbirkózni az internettel, meg ezekkel a kütyüs dolgokkal. Ők digitális analfabéták, ők egy munkahelyen dolgoztak hosszú időn keresztül. Édesanyám, ahol elkezdte, onnan ment nyugdíjba. És ő azt gondolja, veterán létére, hogyha majd ő azt mondja az unokájának, hogy sütöttem nagyon finom sütit, gyertek el hozzám, akkor el fognak menni. Nem. Az unokája odaáll a kerítéshez, azt mondja, mama, elvitelre lehet? Miközben ő beszélgetni szeretett volna. Az unoka meg éhes volt. És finomat süt a nagymama. Tehát, hogy hát nehéz ezt így összerakni. Igen. Tehát a lojalitás, becsületesség, önfeláldozás jellemző rájuk. Melyik Z és alfa generációsra jellemző ez a három érték? Biztos van valamennyi, de hogy nem olyan nagy létszámban, az teljesen biztos. Nagyon fontos a család és az emberi kapcsolatok, meg a kemény munka. Először az Y-osokra mondták azt, hogy ezek nem akarnak dolgozni. Nekem 3 Y-os gyerekem van. Tudjátok, mikor akartak dolgozni? Amikor értelmét látták a munkának. Az, hogy ők beüljenek valahol 8 órán keresztül, és csak ott üljenek, meg dumáljanak, az nem. De akkor, hogyha értelmét látja a munkának, éjjel 3-ig is képes dolgozni. Tehát megfelelő céllal hajlandóak ők is. Mi vagyunk a 46-tól 64-ig születettek. Még azért vagyunk néhányan, akiknek nyugdíjat kell majd fizetni, de ránk is még a realizmus, tehát reálisan ítéljük meg a dolgokat, és az, hogy a munkát tiszteljük, ez biztos, hogy így van. És eléggé tapasztaltak is vagyunk. Tehát, hogyha a baby boomból van benne valaki az iskolai igazgatói székbe, szerintem az iskola az nem jár rosszul, mert hihetetlen sok energiát és tapasztalatot bele tudunk vinni. Találékony, tekintély és szabálytisztelők is vagyunk. Tehát nekünk nem kell elmagyarázni, hogy mit lehet és mit nem. A változásokat sokszor nehezen éljük meg, kedveljük a bejáratott sémákat, tehát amit én mondtam arról, hogy nem akartam elkezdeni használni a számítógépet egy könyvtári katalógusnak a megnézésére, mert tök jó volt nekem az a kis kártya. Nehéz lépést tartani. Abszolút el tudom képzelni azt a szituációt, amiben ti benne vagytok az iskolába. Nehéz, én is számtalanszor átélem azt, hogy a hallgató mondja, hogy a mit tudom én milyen rendszert használja, gőzöm nincs, hogy mi az. De hallját, hogy azt mondanám, hogy hát én ezt még véletlenül se tudom. Következő alkalommal jöjjön, azt mutassa be nekünk. Tehát, hogy szokták mondani, hogyha kapunk egy citromot, csináljunk belőle limonádét. Nagyon-nagyon jól érzik magukat a hallgatók, hogy megbízom őket olyan feladattal, amihez ők értenek. Hát nekem meg milyen jó, hogy nem kell utána néznem, hanem ő kihámozza a lényegét, ugye? Néha nem ismerjük el a fiatalok tudását, hogyha meg tudjátok tenni, hogy elismeritek, hogy van olyan, amit ők jobban tudnak, mint ti, nagyon hálásak tudnak lenni, érte? Az X-generáció, ők voltak a kulcsos gyerekek, tülők a nyakába akasztották a kulcsot, aztán reggel elmentünk, suli után meg hazamentünk. Igen, mert olyan szülők közül nagyon sokan voltak, akik nem csak a normál munkaidejükben dolgoztak, hanem akkor még úgy hívták, hogy GMK, meg Maszekol, meg ilyenek, mert muszáj volt, hogy el tudják tartani a családot. Nagyon önállóak voltak, vagy önállóak az X-generáció. Nagyon akarnak bizonyítani jelenleg is. Jelenleg is. Tehát erre vigyázni is kell, mert hogyha túl bizonyítani, és tökéletességre akarnak törekedni. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ezt el kéne engednünk. És inkább precízeknek kellene lennünk a perfekcionizmus helyett. Mert amikor vezetői székben ültem, és az én munkatársaim tökéletességre törekedtek, miközben mondtam, hogy küldjenek el két adatot, és a két adathoz küldtek három oldalas magyarázatot, na akkor én azt mondtam, hogy kifekszeg az egész, és akkor jöttem rá, hogy nem jó a perfekcionizmus. Tehát, hogy mindig arra kértem utána már a munkatársakot, hogy pontosan nézzétek meg, hogy mit kell, és csak annyit küldjetek, ne küldjetek többet, mert azzal csak rontjátok az én munkámnak a minőséget. Ami biztató az az, hogy az X generációnál ez a lifelong learning, ez nagyon mélyen beégett, mert tudjuk, hogy változnunk kell, viszont a munka és a magánélet egyensúlyát még nem biztos, hogy tudjuk. És most már egy új fogalom jött be egyébként a munkavilágába, ez a munka és a magánélet harmóniája. Mi a különbség a kettő között? Harmónia és egyensúly. Mi a kettő közötti különbség? Nem biztos, hogy fele-fele. Tehát a harmónia már az, hogy mi az, amit én el tudok viselni, mi az, amit a család el tud viselni. Tegyem össze egy egységes egészé a munkát és a... Lehet, hogy van olyan életszakaszom, amikor kicsit több időt tudok a munkára fordítani, de kevesebbet a magánéletre, vagy éppen amikor a gyerekek megszületnek, meg mit tudom én, 4-5 évesek, amíg nem lesznek, addig jobb, hogyha inkább a családra áldozom azt az energiát. A technikával próbálnak lépést tartani az észesek, ugye? A magánéletben nagyon gyakran gondok vannak, pontosan emiatt, mert a munka és a magánélet harmóniája, az nem tud létrejönni. A lojalitás megvan az X-esekben is, és féltik a munkahelyüket egyébként az Y-osoktól. Tehát az újonnan bejövőktől féltik, mert hogy azok sokkal több mindent tudnak például az informatikai dolgokról, és így fogják a székeiket, és azért, mert nagyon gyors karrierben részesültek a hihetetlen munkamánia miatt, ezért sokan ki is égnek olyan 50 éves korukra körülbelül. És ami nagyon átgondolandó, hogy az X-esek közül sokan vannak olyanok, akik direkt nem akarják engedni a fiataloknak a karrierváltását. Küzdjenek meg ők is. Én is megküzdöttem. Stresszesek vagyunk, és önmarcangolók. Hát látom, hogy jó ez a leírás, ugye? És ami fontos még ezt nektek, mint X-es szülőknek hadd mondjam, a gyerekeknek mindent is meg akarunk adni. Miközben, hogyha túl sokat kapnak, akkor nem fogják értékelni. Tehát ez kezdődik ott, hogy amikor kicsik voltak ezek a gyerekek, és otthon hagyták a 10 óraiakat, akkor rohantunk utána kocsival, ja, hogy nehogy véletlenül ma éhen maradjon az a szegény gyerek, ugye? És akkor ezzel azért el tudjuk rontani őket, de ugyanígy egyébként az iskolában is, hogyha vannak bizonyos megállapodásaink, hogy mit és hogyan kérünk, és ezeket nem teljesítik a gyerekek, akkor ezt érdemes visszajelzni, és nem nézzük nekik el, mert akkor nagyon elneveljük őket.
Folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Mészáros Aranka egyetemi docens a különböző generációk sajátosságairól beszél.
Jöjjön az Y-generáció, 82-95 között születtek, itt már rengeteg válás, munkacsaládok, férfi minta nincsen, főként a nők nevelik a gyerekeket, főként a fiúk voltak veszélyeztetettek, már közösségi életforma nincsen, van viszont rengeteg internet, interneten keresztüli kapcsolódás, kedvező ösztöndíj programok, korlátlan információ, és nincs szükség a személyes együttműködésre. Egyszer mentem be a fiamnak a szobájába énekel, és hallok egy másik hangot, és mondom, ezek micsoda? Anya, hagyjál már, Afrikában van egy srác, akivel szoktunk így együtt énekelni. És akkor kiderült, hogy mit tudom, ez egyik az altót, a másik meg a mezzót énekli, és tök jól megvoltak. Nem is ismerték egymással, csak így megbeszélték, hogy minden héten egyszer van egy óra, amikor ők együtt próbálnak. Tehát ők már digitálisak, bumeráng gyerekek. Mit jelent ez, hogy bumeráng gyerek? Visszapattan. Tehát elköltözik, nem jó neki, visszapattan, és anyucina olyan boldogan fogadja, hogy nem igaz, ugye? Állandó versenyhelyzetet produkáltak, viszont szoronganak a kapunyitási pánik miatt. Tehát régen kapuzárási pánik volt, az Y-sokkal pedig megjelent a kapunyitási pánik. A fiam azt mondta nekem, hogy anya, nem tudom, hogy hogy kell azt csinálni, hogy akkor most megnősüljek. Annyi nehézséggel jár és felelősséggel, hogy én nem tudom. És elkezdett járni pszichológushoz, 2 évbe tellett, aztán 2 év múlva azt mondta, hogy most már tudom. Tehát a kitolódott életkezdés, a gyerekvállalásnak az eltolódása, ezek mind mindennek a következményei. Viszont az életvezetése az olyan szempontból tudatosabb, hogy a munka-magánélet egyensúlyát kialakítja. Délután 4-kor, ha vége a munkának, nincs olyan feladat, amit ő csinál. Kivéve, hogyha valami nagyon érdekes feladatra be tudják húzni. Tehát neki az, hogy egyszer éjjel 3-ig dolgozon, másik nap meg 11-ig, hogyha be van fejezve a feladat, neki az az elfogadható munkarend. Tehát nem a 8-tól 4-ig. Nagyon fontos az, hogy narcisztikus monások alakulnak ki náluk, ugye? Én, majd én megmondom, én vagyok a középpontban, miért tudja megtenni? Hát azért tudja megtenni, mert mi meg hátulról szülőként támogatjuk, ugye? Ahelyett, hogy magunkra is figyelnénk. Tehát most már ez a feladatunk, hogy magunkra figyelnek. Éppen ez, tehát nagyon türelmetlenek is, ha valamit nem kaptak meg azonnal abban a pillanatban, add ide, légy szíves, a folyamatos visszajelzés már náluk is megjelent, az Y-nál is, aztán ez csak növekszik. Ami gondot jelentett az Y-osoknál, az az, hogy az elvárások hihetetlen magasak voltak, és a szülők azt helyezték vissza nekik, hogy te vagy a szuper, és utána megjelent a realitás. És ennek a kettőnek a különbsége nagyon nagy szorongást jelentett számukra. Jelenleg is ők az a generáció, ahol a legtöbb ilyen jellegű gond van, és ők járnak a leginkább pszichológushoz. Tehát nekik jó, hogyha ezt meg tudják oldani. És akkor nézzük az E-generációt, ők már digitális benszülöttek, a legkisebb létszámú, legoktatottabb, a legkisebb családba születnek. Tehát általában úgy, hogy van egy nagymama, van egy anya, meg van egy gyerek, aztán csók. Nincsenek már családi kötelékek, nincs már a családi szocializáció, nincsenek férfiak a családban, ezért fantasztikus dolog az, hogy itt is egy csomó férfit látok iskolaigazgatóként. És egyébként meg nagyon nagy boldogság számomra azt tanítok az EK-n a tanárképzésbe, egyre több férfi jön levelező tagozatra pedagógusnak. Teljesen megdöbbentő, de nagyon jó érzés. És azt mondják, hogy kiégtek versenyszérába, és ezért jönnek megpihenni tanárok. Hát így legyen! Ami nagyon fontos a Z-generációnál, ez a mozaikszerű érettség. Tehát, hogyha tanítotok Z-generációt gimibe, nagyon-nagyon jó az intelligenciájuk, ugyanakkor az érzelmi érettségük hihetetlen alacsony, nem tudják kezelni az érzéseiket. Tehát, hogyha abba tudtok nekik segíteni, azzal ők nagyon jól járnak, és ezért fontos például a mentortanárképzés, mert tudom, hogy ott ez a témakör nagyon előtérbe van, hogy hogyan lehet segíteni az érzelmi intelligencia fejlesztését. Sokkal tudatosabbak, tehát ez a környezeti tudatosság, ne dobjuk ki a műanyag flakont, hanem tényleg gyűjtsük. Tehát azonnaliság, abban a pillanatban kérem a visszajelzést, inger küszöbük magas, hát ha állandóan filmeket meg videójátékokat néznek, mindig megy be a fülükbe a zaj, a szemük állandóan villódzik, mind a két területen akusztikusan és vizuálisan is nagyon magas az inger küszöb. Multitasking, nagyon megy náluk, élményes képközpontúság. Gamification, tanítsatok úgy, hogy legyen benne a játékosítás, mert egyébként ők nem köthetők le. Tehát versengenek, ugye? Pontokat gyűjtenek, kuponokat gyűjtenek. Ami fontos, és ezt nap mint nap megtapasztaljátok, hogy az E-generációnál az állandó online tér nagyon sok viselkedés és személyiségbeli torzulást okoz. És még nem járunk az alfa generációnál. Az, hogy ő nem tud egyszerre egy helyre koncentrálni, ezt szoktátok tapasztalni? Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy na most figyeljetek, akkor is 25 felé. Mivel állandó a figyelem megosztásuk az online térben, ez nem tud kialakulni. Társas viselkedésükben is rengeteg probléma van. Türelmetlenség. Hogy látjátok most egyébként, tehát az, hogy szünetben nem játszanak egymással, az egy társas viselkedésbeli probléma. Most, hogy már a telefonokat összeszeditek, van valami változás?
Összebeszélgetnek egymással.
Jól látható.
Nem ennek az udvarra, például szünetben.
Tehát elkezdődött a kapcsolódás, csak még a kapcsolódásnak nem a megfelelő formájával szembesül, tehát ezért például az agresszió kezelés elég nagyfokú jártasságot követel a pedagógusoktól. Az alfa generáció digitális ninja. Mit jelent az a szó, hogy digitális ninja? Mindenhez is jöhet, így van. Tehát a digitális dolgokon állandóan mindig villódzik, hol ide kap, hol oda kap, ők aztán lekaszabolják az összes digitális dolgot, mindenhez értenek, így van. Multitasking, ez már volt az E-generációnál is, folyamatos technológiai váltások miatt innovatívabb a gondolkodásuk. Szoktátok ezt érzékelni, hogy innovatívabb a gondolkodás? Nem, nem jön át az iskolába, ugye? Tehát ott a játékok között, hogyha abban mélyen beleásnák magukat, biztos, hogy nagyon sok innovativitást találnának, de nem tudják áthozni az iskolában. Személyes verbális kommunikációnak a fejletlensége. Érzékelitek? Sajnos igen. Ki tudják mondani és meg tudják hallgatni úgy a másikat, hogy nem vívják ki a másik haragját? Nem. Tehát pont amit mondtál, úgy odavetik, azt a 3-4 szót, hogy utána aztán kaszabolnak, ugye még képzeletben is. Szociális készségek fejletlensége nagy mértékben tapasztalható az iskolákban. Szeretnék nektek ajánlani egy oldalt, ez pedig a Kesjár Csaba általános iskolának az oldala. Nézzétek meg, nagyon sok jó ötlet van rajta, hogy ők az érzelmi intelligenciát hogy fejlesztik. Autóversenyző volt, és a 7 szokás programot beindították, gyönyörűen le van írva, hogy ők miket csinálnak. Én voltam náluk látogatni. Bementünk az osztályba, nem volt ott a pedagógus, a gyerekek mindegyike így kereste a szemünket. Nem egyszerre, hogy Na akkor köszönjetek, hanem mindenki jó napot kívánok, és utána, mintha mi sem történt volna, elkezdtek egymással beszélgetni. Tehát ők ott megtanulták azt, hogy bent vannak negyed órával az első óra kezdet előtt, és az alatt a negyed óra alatt, akit meg tudnak, megszólítanak, szia, mi történt veled tegnap, és értő figyelmet adnak nekik. És mire kezdődik 8 órakor az oktatás, addigra a nagy érzelmi viharok levezetődnek. Mert ha már két gyereknek el tudom mondani azt, hogy tegnap milyen hülyék voltak az én szüleim, akkor már megkönnyebbülök, és tudok úgy beülni a pedagógusnak az órájára, hogy már tudok figyelni. Tehát ezeket a módszertanokat érdemes megnézni, tényleg menjetek fel, sőt, én azt ajánlanám, iskolaigazgatók vagytok, bízzatok meg két pedagógust, nézzék meg, legyen olyan, aki az első szokás nézi, legyen, aki a másik, és számoljatok be hétről hétre egymásnak, nagyon jól követhető programot mutatnak be, érdemes ezt alkalmazni. Nagyon fontos, az alfa generációnál már csökken a netfüggés. Kutatások ezt írják le, hogy a Z generációhoz képest már csökken a netfüggés, és megvan ugyan a szociális izoláció, de sokkal nagyobb a szociális kapcsolatok iránti igény. Tehát ők könnyebben bevonhatóak, mint a Z generáció volt bevonva a szociális kapcsolatokba. Tehát, hogyha csináltok csoportos feladatokat, akkor ők könnyebben, ha meg tudjátok beszélni, hogy a csoporton belül milyen fő funkciók vannak, könnyebben együttműködnek egymással, mint az ezelőtti generáció. Azt tudtátok, hogy a 14 éveseknek a 20%-a már online értékesítéssel keres pénzt? Magyarországon is. Hihetetlen. Hihetetlen. Nem gondoltam volna. Sokkal függetlenebbül szeretnének tanulni, hogyha órán is meg tudjátok tenni azt, hogy önállóan adtok feladatokat, és amikor kész vagytok, oda mentek hozzá, és leellenőrzitek, a kevesebb kötöttséget meg tudjátok valósítani, akkor ez nekik jobb. Hogy ez mennyire megvalósítható, nem tudom. Órai figyelemre vonatkozóan 7-20 percig tudnak figyelni. Csoportos interaktív feladat, kutatómunka projektek. Tehát a csoportos feladatoknál nagyon lényeges, hogy adjatok szerepet. Legyen olyan, aki az időt méri például. Nagyon fontos, hogy ők boncolgatni akarják, át akarják élni azt, amit tanulnak. Tehát, hogyha ennek a megbeszélésére tudtok időt adni, tudom, hogy nagyon nehéz, de akkor sokkal könnyebben tanulnak. A hasznosság. Mire lehet hasznosítani? Anélkül semmit ne tanítsatok, hogy ezt el nem mondjátok nekik. Mert ez a legfőbb igényük, hogy legyen haszna a dolgoknak. Tehát matekból simán csak 100% számítást tanítani ezeknek a gyerekeknek kész öngyilkosság. De hogyha azt tudja, hogy anyádék, apádék felvették a hitelt, hány százalékra vették fel, legközelebb kérdezd meg, és akkor elkezdjük számolgatni, hogy 4 év alatt mennyit fizettek be a, mit tudom én, 6%, ha csak 6%-os kamatos kamat. És megérti, az biztos, hogy akkor rendesen meg is fogja tanulni. Kérjetek tőlük tanácsokat bizonyos dolgokra. Sokkal gyengébb az olvasási készségük, és fejletlenebb a gondolkodásuk. Tehát hiába használják a rengeteg IKT és eszközt, meg kell velük tanítani. Ha nem álltok ott mellettük, akkor tök felesleges az a rengeteg időtöltés, amit ők ezen a téren eltöltenek. Ahelyett, hogy elmélyült asszociatív tudásuk lenne, zanzásítva a netes tartalmak, ugrálnak. Tehát ezt is, hogyha meg tudják tenni úgy, hogy ti vezetitek az ő információszerzésüket, ez jó lehet. Tehát IKT eszközöket sokkal gyakrabban használnak, a tempójuk sokkal gyorsabb, az időt abszolút nem tudják kezelni, más az értékrendjük, de hogy hihetetlenül szabadságorientáltak, ez teljesen biztos. Úgyhogy ezért is jelent nagy kihívás. Ami fáj és ami bosszant, kérek 3 ilyen dolgot. Mi az, amivel gondotok van az alfa és az Z generációnál? Egoisták! Hát a szülők nem tudnak velük mit csinálni. Gondoljátok el, hogyha ez a kisgyerek ott az apja vállán hajlandó csak békében maradni, mit fog kialakítani benne a szülő, hogyha ezt a dolgot nem tudja másfél évesen megoldani? Akkor az egoizmusuk az nagyon ki fog majd alakulni. Igen, és akkor ami örömmel tölt el, gondolkodni tanítás, nyitottság, egyéni tanulási stílus. Ismeritek ezt a vizuális, akusztikus, kinesztetikus tanulási stílus kérdőívet? Érdemes megnézni, hogy az osztályban hányan vannak azok, akik a vizuális ingerekre tudnak reagálni, hányan az akusztikusra, és van-e olyan, aki a kinesztetikusra. Ezeknél a gyerekeknél sokkal több a kinesztetikus, mint a megelőző generációknál is. Tehát ezért érdemes kinesztetikus feladatokat adni nekik, ez a vak kérdőív. Csak elmondom, nagyon nagy tanulsága lenne. Most azt mondanám nektek, nem csináljuk meg, mert már időnk nincs, hogy írjátok le a jobb kezetekkel, amit szoktatok használni, a neveteket teljesen írjátok ki. Mit gondoltok, milyen gyorsan és milyen hatékonysággal csinálnátok? Gyorsan és jó lenne, ugye? Utána, hogyha azt mondanám, hogy és a másik kezeddel, az lassabb, és a végeredmény az valami szörnyűség, ugye? Na, hát ezt arra hoztam tanulságul, hogyha a generációkat át akarjuk alakítani, azt akarjuk, hogy pontosan ugyanúgy működjenek, mint ahogy mi működünk, akkor nekik ez lesz az érzésük, mint hogyha állandóan a másik kezükkel kellene élni.
Kedves hallgatóink, dr. Mészáros Aranka egyetemi docenst hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Mai műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Papildikó, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. Thank you.